Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból. Ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia biztosítja majd az evakuációs légijáratával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a beiruti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban. 22 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak. A kormány augusztus elején már végrehajtott egy evakuációs műveletet, akkor mindazon magyar állampolgárok el tudtak jönni Libanonból, akik akartak, ők 18-an voltak végül, köztük 7 kiskorú. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztéspolitika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Azbej Trisztán Ottawában zárult látogatása során. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary House program lebonyolításáért felelős államtitkár tárgyalásait értékelve az MT-nek elmondta, a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztéspolitikai elképzeléseket illetően, még a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történt Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Óriási veszély ez a fajta hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés ez, fejtette ki. Sokan nem nézik majd ezt jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. Megszavazta az Európai Unió, hogy további büntetővámmal sújtsák a Kínából érkező elektromos autókat az eddigi 10% után. A szavazás során 5-en Magyarország, Németország, Szlovákia, Málta, valamint Szlovénia szavaztak nemmel, 10 ország igennel és 12-en tartózkodtak, utóbbiakat a szavazás során igennek vették. Ez a döntés tovább ronthatja Brüsszel és Peking kereskedelmi viszonyát, miközben a felek még mindig tárgyalnak. A büntetővám így már akár 45% is lehet. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5 munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Egy hónap múlva élesedik a vidéki elektromos töltőhálózat bővítését szolgáló pályázat, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Már elérhető a 28 milliárd forintos támogatási lehetőség végleges pályázati felhívása, a kölcsönkérelmeket november 6-ától jövő május végig lehet benyújtani. Magyarországnak nemzeti érdeke a nyugat-balkáni béke, nyugalom és stabilitás, a kormány ezért nagy erőkkel dolgozik a térségbeli országok Európai Uniós csatlakozásának felgyorsításán, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bánya Lukában a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter elkeserítőnek nevezte, hogy a térség tagjelölt államai átlagosan már több mint 14 éve várnak a csatlakozásra. Ukrajna felszólította a hágai székhelyű állandó választott bíróságot, amely az ENSZ tengerészeti egyezményének Oroszország általi megsértésének ügyét vizsgálja, hogy kötelezze az Oroszországi Föderációt a Kercsi, azaz Krími híd lebontására. Az indoklás szerint ezt jogellenesen építették fel az oroszok. Végül az időjárásról, a hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turisa Rolta válogatja, a technikai pultot pedig Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják, majd a Mit tegyek szól. Ebben Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják az igazságról. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az 50 éves kelet irodalmi alkotócsoportról és az 51 éves tokai írótáborról beszélgetünk. Dr. Utri Attilával, az irodalmi alkotócsoport egyetlen még élő alapító tagjával. Majd a folytatásban az idén 25 éves miskolci István Nádor Borlovagrend jótékonysági programjait is ismertetjük. Végezetül a Harlekin Báb Színház első bemutatójáról, a Plics Placs című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, kisújszelesi frekvenciánkon Leltár című műsorunkat hallják. 22 órakor a hírek után a Napversével jelentkezünk, majd a Közélet reggeli adását ismételjük meg. Mai műsorunkban Kisgyőrt és Hajdúnánást látogatjuk meg. 23 órakor a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvallóban Lóci Tamás atya a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a helyes önértékelésről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, tartsanak velünk a mai estén és éjszakán is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A nyári szünet után ismét jelentkezik a Tittel Podcast, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pár könyvtárának életét mutatja be. A tanév kezdetén Kovács Attila könyvtáros és Laskai Anna szaktájékoztató arra kereste a választ, hogy milyen hatással van a könyvtárakra a mesterséges intelligencia. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el Önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelődjének csaknem 151 kori hallgatója vette el díszoklevelét a Líceumban tartott ünnepségen szeptember 21-én. Az 50, 60, 65 és 70 éve végzett pedagógusokat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor köszöntötte, aki kiemelte, az ünnepeltek a hivatás szeretet, az életöröm és az alma mater iránti hűség példái. Szeptember 27-én tartották a Kutatók Éjszakája programsorozatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. A látványos kémiai és fizikai kísérletek, valamint a tudományt népszerűsítő előadások több mint 1000 érdeklődőt vonzottak az eseményre. A szervezők reggeltől késő estig szerveztek programokat a gyerekek és az idősebb korosztály számára egyaránt. A jelenlévők részt vettek interaktív szakmai bemutatókon, koncerteken, és kipróbálhattak játékos feladatokat is. Megjelent a Stanford Elsevier lista a világ legjobb tudósairól, amelyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több kollégája is szerepel. 2017 óta jelentetik meg a világ legjobb 100 000 kutatója listát, amely a tudósok tudományos hatását méri. A rangsorba azon kutatók kerülnek be, akik a legjobb 100 000-ben és vagy tudományterületük legjobb 2%-ában vannak. A publikációkat és a hivatkozások számát figyelembe véve 5 eszterházis tudós kapott helyet a listán. Országosan egyedülálló, vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult 2024. szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az első tanítási nap alkalmából Egerbe látogatott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, aki elmondta, a vallásturisztikai szakemberek nem csupán munkát végeznek, nem csupán az a feladatuk, hogy a kövekre rámutassanak, hanem hogy feljebb emeljék az emberek tekintetét, és magára az élő Istenre irányítsák, tette hozzá a főtitkár. Kiemelte továbbá a képzés ökumenikus jellegét, amely még gyümölcsözőbb együttműködés alapja lehet. Domjánné dr. Habilnyi Zsolovszki Rita, az Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője hangsúlyozta, a vallási turizmus egyfajta missziós eszköz, ami a hit átadásának szintere lehet. Hozzátette, az oktatók feladata, hogy magas szintű szakmai és gyakorlati tudást adjanak át, amely mögött egy hiteles lelki élet áll. Teltházas előadást tartott szeptember 24-én Egerben Pál Ferenc, római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó, a múlt, jelen és jövő kapcsolatáról és a traumák feloldásáról az egyetem hallgatóinak. Az este fő kérdése az volt, hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő. Pál Ferenc atya kifejtette, azok élnek jólétben, akik boldogok tudnak maradni attól függetlenül, mennyi rossz dolog történt velük a múltban. Ennek titka, hogy a negatív múltbéli történeteinkhez egy pozitív befejezést írjunk. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Beszélgetéseink mindig valamilyen fontos könyvtári kezdeményezésről szólnak. Témánk érintheti a kutatást, a tanulást, a rendezvényeket, a programokat. Célunk újdonságaink bemutatása. Mostani témánk nagyon mai, mondhatni percről percre újabb. A mesterséges intelligenciáról van szó. Aki legtöbbet foglalkozik ezzel kollégáim közül, az Kovács Attila könyvtáros, ezért most őt kérdezem. Én Laskai Anna vagyok, az egyetem könyvtárának szaktájékoztatója. Beszélgettünk arról, Attila, mielőtt tervezgettük ezt a találkozót, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan rövidítsük, ha nem akarjuk mindig kimondani. Ugye itt szóba került az EMI, ennek a rövidítésnek az angolos verziója az MI. Beszéltünk arról, hogy legyen-e AI, AI. Ezt csak azért mondom, mert itt a beszélgetés elején, hogy az AI tűnt a legkomfortosabbnak számodra, úgyhogy én is ezt igyekszem majd lekövetni. De hát, ahogyan mondtam is, a témánk a mesterséges intelligencia. Épp azért vagy te a vendégünk, mert bármi, ami ezzel kapcsolatos a könyvtárban, nálad fut össze, illetve a te nevedhez köthető. Mit mondanál, hogyha azt mondom AI és a Tittel Pál könyvtári mindennapok?
Egyelőre a könyvtárban még rendszer szinten nem használunk AI technológiát, inkább hallgatói oldalról kapunk olyan kéréseket, kérdéseket, amik ehhez kapcsolódnak. Én nagyon reménykedem benne, hogy hamarosan azért a mi mindennapjainkba is beépül, mert nagy segítséget tud nyújtani nekünk is. Persze kockázatai is vannak, akár biztonsági, akár emberi szinten, tehát hogyha nagyon sok tudás lesz az AI technológiákban, akkor elképzelhető, hogy mondjuk kevesebb humán erőforrásra lesz szükség, de információ szolgáltatás szempontjából, tehát hogyha a hallgatók szempontjából nézzük, hogy őket hogy tudjuk kiszolgálni, akkor nagyon nagy előnyei lesznek, mivel óriási tudás halmaz lesz benne. Az első, ami szerintem a jövőben meg fog jelenni, hogy a katalógus, tehát a könyvtári kereső be lesz építve egy mesterséges intelligenciás rendszerbe, és a hallgatók gyakorlatilag mint egy chat kérdezhetnek tőle, és nem kell egy ilyen régi keresőt használniuk, ahol tudni kell, hogy érdemes társszavakra keresni, mit kell pontosan nézni a találatoknál, hanem felteszi például azt a kérdést, hogy Adinak milyen könyvei vannak nálunk, és hogyha kilistázza neki a AI-os chat, akkor azt fogja mondani a hallgató, hogy neki ebből 3 könyvre van szüksége, az megmondja, hogy pontosan hol van, mennyi van belőle, kölcsönözhető-e, és akkor melyik könyvtárost keresse. Ezzel gyakorlatilag egy csomó terhet veszünk le a hallgató válláról is, mert nem kell megtanulnia egy keresőt, nem kell megtanulnia a könyvtári jelzeteket például, hanem mintha egy könyvtárost megkérdezne olyan, viszont a könyvtárosok meg a munkájukból adódóan nem tudnak folyamatosan mondjuk online lenni egy Skype-on vagy egy Messengeren.
És egy kicsit ezt helyettesíti.
Igen, igen. És nekünk inkább az lesz a feladat, hogy az adatbázist, amiből dolgozik a mesterséges intelligencia, vagy gyakorlatilag az algoritmus, azt építsük, és persze valamilyen szinten irányítsuk magát ezt a felületet, hogy milyen válaszokat ad. És amikor bejön a hallgató, vagy az olvasó, onnantól már ugyanúgy szükség van ránk. A személyes jelenlétet ezt nem tudja helyettesíteni, de mi már inkább tapasztalatokból fogunk tudni segíteni neki, vagy tippeket tudunk adni, hogy írja meg a szakdolgozatot, módszereket adunk ahhoz, hogy hogy hivatkozzon jól, hogy találjon meg még plusz szakirodalmat, ami esetleg nincs fent online. Igazából szükség lesz a könyvtárosra ugyanúgy, csak megváltozik egy kicsit az, hogy milyen formában.
Igen, amikor a mesterséges intelligencia kérdéséről legelőször elkezdtek beszélgetni az én emlékeim szerint, ugye akkor is nagyon nagy kérdés volt, hogy a információk jelentős része a könyvtárban található meg, és ugye most is akár a kutatóknak, akár a hallgatóknak, a Tittelpár könyvtár olvasóinak rendelkezésére áll számos elektronikus dokumentum, számos adatbázisban fellelhető adat ahhoz, hogy megvalósulhasson az a fajta tanulási folyamat, kutatási folyamat, amire ők vágynak, és ezt támogatja a könyvtár. Amikor én voltam hallgató, akkor főként ugye még a Gutenberg galaxis végéről beszéltek az emberek, most leginkább az AI az, ami izgalomban tart mindenkit. De valahogy mindig a könyvtárak azt keresik, hogy hogyan tudnak ennek a folyamatnak akár a generálói is lenni, és hogyan tudják ezeket a folyamatokat jól kiszolgálni, hiszen én magam is azt gondolom, hogy a könyvtárak szerepe nem változik, ugyanúgy az információknak, az adatoknak a lelőhelye lesz, és a tudásnak a tára lesz a könyvtár. Nagyon izgalmas egyébként, amit mondtál, és köszönöm a konkrét példát, hiszen a mesterséges intelligencia mindig olyan megfoghatatlan. Ha segítesz egy picit ebben, hogy tisztázzuk, hogyha arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, egyáltalán mire gondolunk, és a könyvtárak vonatkozásában mire gondolunk.
A mesterséges intelligencia, ez igazából egy kifejezés, ami nem tükrözi a valóságot, mert hogy emögött még nincsen intelligencia. Tehát ne úgy képzeljük el, mintha egy emberi agy dolgozna ott a háttérben, és ő mindent tud. Gyakorlatilag jelenleg az internetnek a, mondjuk úgy, hogy nagy adatbázisából dolgozik, és ezeket az információkat, amiket ott talál, amihez engedik, hogy hozzáférjen, azt egy adatbázisba gyűjti, és ezt bizonyos algoritmusok alapján feldolgozza, és erre nem is látunk rá igazából tökéletesen, hogy hogyan rendszerezi már ezeket az adatokat, és egy szintén másfajta algoritmusokkal próbálja feldolgozni azokat a kérdéseket, amiket mi felteszünk, ha egy nyelvi modellről beszélünk, mondjuk a ChatGPT-ről, és gyakorlatilag próbálja is súlyozni, hogyha ő egy-egy szót felismer, akkor az után mi következhet, és annak mi lehet mondjuk úgy, hogy a jelentése. És miután feldolgozta a kérdést, ugyanúgy a nagy adathalomból próbál egy olyan választ adni, amit mit fogunk tudni értelmezni. Ami hát lehet hibás, lehet, hogy nem lesz érthető. Vannak ezek a hallucinációnak mondott hibák, amikor mindenképp meg kell válaszolnia egy kérdést, de nincsen mögötte az az információ, amire szükség lenne, de valamit mégis kitalál, és mond egy olyan dolgot, ami igaznak tűnik, de mégsem az. Most erre például egy nagyon jó gyakorlati helyzet volt, amikor egy hallgatótól kaptunk egy e-mailt, amiben szakirodalmakat keresett, nagyrészt folyóiratcikkeket. És így utólag feltűnő lehetett volna, hogy a hivatkozások formája az nagyon tökéletes volt. És most ne értsen félre senki, lehet egy hallgatónak tökéletes a hivatkozása, de azért még ha valaki nem egy doktori képzésen van, de egy nagyon tapasztalt hallgató, nem biztos, hogy tökéletes lesz a formája ezeknek a hivatkozásoknak. Na mindegy is, nagyon az volt, nagyon jó volt. És kerestük, de sehol nem lettek meg ezek a tartalmak. És aztán fel lett éve a kérdés a hallgatónak, hogy mégis honnan szerezte ő ezeket, vagy hol hallott egyáltalán arról, hogy vannak, és kiderült, hogy ő a ChatGPT-től kért segítséget, és ő ezt gyakorlatilag elküldte nekünk, hogy nézzük már meg, hogy megvan-e. És hát gyakorlatilag egy sem létező volt. De a választ meg kellett adnia a nyelvi modellnek, és adott is. Most már ezek egyébként egyre ritkábbak, és egyre többször ténylegesen hivatkozik egy online tartalomra, de azért ilyenek előfordulnak. Na most a könyvtárnak valahol az is lesz egy szerepe, hogy ezeket a hibákat felismerje, és valamilyen szinten nyilván, hogyha hozzáférünk a fejlesztési feladatokhoz, akkor ezeket javítsa, vagy segítséget nyújtson esetleg a fejlesztőknek. Én reménykedem, hogy az egyetemen is lesz majd egy olyan fejlesztés, amiben mi tudunk segíteni, hogy minél pontosabbak legyenek a válaszok.
És hogy ne nem létező könyveket kelljen keresnünk, amelyek még nem születtek meg, csak is a ChatGPT fejében. Igen, ez mindenképpen izgalmas, és ahogyan mondtad is, a könyvtárak, ha részt vesznek a fejlesztésben, nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyetemi mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői testületnek te is tagja vagy. Mesélj erről egy kicsit, kérlek.
Eredetileg én csak arról hallottam, hogy lesz egy ilyen testület az egyetemen, és itt a könyvtárban beszéltünk róla, hogy szükséges-e ebbe valakinek képviselnie magát tőlünk, és hát végül is arra jutottunk, hogy mindenképp, mert hát az információszolgáltatás az tőlünk tud indulni, hogyha erre igényt tartanak a kollégák, és hát egyelőre még annyi tevékenysége volt, hogy egy ilyen iránymutatást alkotott arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát az egyetemen hogy lehet használni, hogy érdemes használni. Feladat körét tekintve egyébként pont ez is a célja, hogy tanácsot adjunk, hogy ha valakinek kérdése van, hogy például szakdolgozathoz ezt hogy lehet használni, és hogy például jelezni kell-e a szakdolgozatnál azt, hogy használtunk bármilyen mesterséges intelligenciát a megírásához, de akár pályázatoknál be lehet-e vonni ezt bármilyen feladatba, vagy a nemzetközi tudományos szakirodalmakban milyen újdonságok jelennek, meg milyen információk, amik hasznosak lehetnek az egyetemi képzésben, főleg itt helyben. Illetve egy kicsit összehangolni úgy általában az egyetemnek a mesterséges intelligenciás törekvéseit.
Ezért is jó, hogy van ott egy könyvtáros.
És igen, ezért is jó, mert így egyrészt mi is rálátunk, és tudunk segíteni, illetve hát mi is be tudunk kapcsolódni minden programba, ami itt indul.
2024 júniusában, június végén kaptuk meg ezt a szakértői testületi ajánlást, ami a mesterséges intelligencia alapú eszközök és forrásoknak a használatához és ennek dokumentálásához ad segítséget és ad iránymutatást az egyetemen, és azt gondolom, hogy már önmagában ez a lépés is nagyon fontos, és nagyon jó, hogy van ez a testület, és valóban, ahogy mondtad is, azzal, hogy egy könyvtáros is a tagja, és többféle területről érkeznek ebbe a testületbe a szakemberek, biztosítja azt is, hogy minél szélesebb körben valóban ezek az iránymutatások, információk is meghonosodjanak itt az egyetemi szervezeten belül. De nem véletlen az, hogy a te neved került szóba, itt is te vagy ugye a vendégünk, de nem véletlen az, hogy a testületben is téged delegált a Tittápál könyvtár, hiszen azért amellett, hogy személyesen érdeklődsz ez iránt, az egész iránt, a különböző országos képzéseken és könyvtárosoknak hirdetett továbbképzéseken rendre részt veszel. Legutóbb július elején volt egy ilyen. Mik voltak ott a tapasztalataid?
Budapesten voltunk kollégámmal, Kapalkó Rékával egy képzésen, és igazából nem nagyon tudtam, hogy pontosan mire fognak fókuszálni, mert hogy még olyan megfoghatatlan volt, hogy a könyvtáraknak mit fognak mutatni, de így utólag nagyon hasznos volt elmenni, mivel azon túl, hogy megmutatták, hogy egyébként ez a mesterséges intelligencia hogy működik, illetve elmagyarázták az algoritmusoknak a felépítését. Nagyon sok gyakorlatot is csináltunk alapvetően a ChatGPT-vel, és arra épült az egész, hogy hogy tudunk jó promptokat, tehát ilyen kérdéseket feltenni. Próbáltak minket vezetni, hogy ha van egy feladat, például kellett csinálni a könyvtárunknak egy logót, amit gyakorlatilag generáltattunk a ChatGPT-vel, akkor így elmondták, hogy hogy kezdjünk neki, hogy ha nem tetszik az eredmény, akkor hogy formáljuk tovább ezeket a promptokat, hogy a mi igényeinek megfelelő legyen a végeredmény. Ez volt nekem egyébként a legjobb része, de elmondták azt is, hogy a hangalapú felismerés hogy működik, beszéltek arról, hogy a hangnak a rezgéseit a számítógép, illetve az algoritmus hogy ismeri fel, és akkor ezt hogy fogja ténylegesen írásban rögzíteni, hogyha szükség van rá, és erre hogy ad válaszokat. Megmutatták azt is, hogy ezt a ChatGPT-t hogy lehet egy külön rendszernek elkészíteni. Tehát, hogy ne kelljen megnyitni a weboldalt vagy a telefonos appot, hanem csináljunk magunknak egy ilyen kis felületet, ahol ezt tudjuk kezelni, és akár a hangalapú felismerést is bele lehet építeni. Illetve erről nem is tudtam, hogy a ChatGPT az önmagában tényleg csak egy nyelvi modell, de hogy a felületen, ahol ezt használjuk, egy csomó ilyen beépülő, kiegészítő, mondjuk úgy, hogy modult lehet használni, amivel akár kimondottan logótervezőt tudunk használni, kimondottan szövegfelismerőt, hasonlókat. Tényleg nagyon sok plusz információval gazdagodtunk ebből a szempontból is, de mutattak nekünk egy olyan rendszert, ami nem mesterséges intelligencia alapú, és azt próbáltuk, hogyha kapunk például leveleket hosszabbítás kéréssel kapcsolatosan, akkor hogy tudja ezt egy rendszer automatikusan megválaszolni, és hogy kell ezt felépíteni. Amivel arra próbáltak rávilágítani, hogy azért nem minden a mesterséges intelligencia, hanem vannak olyan rendszerek, amiket szintén a hasznunkra tudunk fordítani, és szintén egy ilyen idézőjelben mondom, hogy okos rendszerek, de mégsem mesterséges intelligenciák. Tehát, hogy nem minden ható ez a mesterséges intelligenciás rendszer és fejlesztés.
Vagy nagyon sok esetben rendelkezésünkre áll az eszköz, csak nem gondolunk rá, és valahogy a mesterséges intelligencia megjelenésével pedig, mintha fellélegeznénk, hogy ó, végre vannak eszközeink, pedig vannak eszközeink.
Igen, mert most ugye szinte divat lett ez a mesterséges intelligencia, mindenhonnan ezt halljuk. Mesterséges intelligencia alapú képgenerálás, képjavítás, szövegalkotás, videókészítés, zenekészítés, tehát már a zenészeknél is felmerült, hogy jogi aggályaik vannak abban, hogyha valaki egy ilyen AI-os rendszerrel csinál egy zenét. Mert hogy gyakorlatilag az összes zene, ami benne van az adatbázisban, azokból épít fel egyet. Tehát, hogy alapul vesz jogilag védett tartalmakat is akár. És hát persze azért a mesterséges intelligenciás rendszerek sokat hibáznak. Viszont, hogyha egy célrendszert használunk, akkor ott mi hibázhatunk, de maga az alkalmazás nem. Tehát, hogy azért még mindig használni kell a fejünket és a tudásunkat.
Na akkor ebből kiindulva, hogy használni kell a fejünket, kíváncsi lennék a saját élményeidre is, hiszen amikor a mesterséges intelligencia szóba kerül, én valahogy mindig párhuzamot érzek, tehát ahogy te is mondtad, hogy igen, promptolsz, de az gyakorlatilag azt jelenti, hogy régen megtanítottak a könyvtáros képzésen belül bennünket minél pontosabb kereső kérdést megfogalmazni. És én egyértelműen látom a megfeleltethetőségét, de te például használod a mesterséges intelligenciát a mindennapjaidban, és mi az, ami miatt téged ez érdekel, mozgat, azon túl, hogy könyvtáros vagy, és akár a könyvtári felhasználása is fontos számodra?
Egyelőre még nem túl gyakran, bár szeretném egyre gyakrabban használni, legfőképp a ChatGPT-t. Legelső olyan feladat, ami nekem kicsit meglepetés volt, hogy egy Excel táblázatot, egy 1800, több mint 1800 soros Excel táblázatot próbáltam meg valahogy rendszerezni, és tudtam, hogy ez a rendszer jól kezeli ezeket a táblázatokat, de hogy igazából nem gondoltam, hogy tényleg annyira jól. Ebben egyébként, hogy konkrét legyek, egy csomó beszerezhető telefon volt, és abból kellett leszűrnöm pár típust. És nem feltétlen ugyanúgy voltak megnevezve, hogyha színeket nézem, volt, ahol kék, volt, ahol blue, volt, ahol volt hozzá egy kód, volt, ahol nem. Na most ezt, hogyha hagyományosan Excelben csináltam volna, azért úgy elmatattam volna egy darabig. És fogtam magam, feltöltöttem ChatGPT-nek egy új chatfülébe, és megkértem rá, hogy válogassa ki nekem csak az iPhone-okból azokat, amik az alapmodellek, beírtam persze, hogy 64 GB-ről 128, tehát hogy azért definiáltam ezt, és rögtön kaptam egy olyan Excel táblázatot, amiben tényleg csak az volt. De hát még ez is azért egy több százas lista volt. Jó, hát gondoltam, megkérem rá, hogy akkor külön munkalapokon válogassa ki nekem a különböző típusokat. És akkor ez is tökéletes lett. Aztán gondoltam, jó, hát akkor már innentől egyszerű, megkérem még rá, hogy akkor csak az alapmodellekből csak a feketéket válassza ki, és rendezze úgy, hogy a legolcsóbb legyen legfelül. És teljesen tökéletes lett. És gyakorlatilag egy 5 perc alatt végeztem ezzel az egésszel első nekifutásra, úgyhogy csak úgy nagyjából próbáltam tökéletesen megírni a promptot. Szerintem azért ez egy óriási dolog, mert ez egy csomó időt vett volna el a hasznos feladatoktól, mondjuk attól, hogy amikor az jön hozzám egy hallgató, 10 perccel többet töltsek el azzal, hogy segítek neki. És így meglettem 5 perc alatt, elküldtem az e-mailt, amiben a táblázat volt, és mindenki boldog.
Igen, most a múltkorában végignéztem, hogy kolléganőm kísérletezett és igyekezett minél jobban pontosítani ezt a promptot, hogy valóban minél pontosabb legyen a válasz és a találat is. És bennem az merült fel, hogyha ennyire türelmesek lennénk, amikor a gyerekeket tanítjuk, és ennyire arra fókuszálnánk, hogy hogyan próbáljuk meg velük minél pontosabban láttatni a dolgokat, akkor mennyire hatékonyan oktathatnánk. És egyébként látva a kolléganőm ChatGPT-hez való türelmességét, mondtam is, hogy mennyire nagyszerű lenne, ha mindig ennyire türelmesek maradnánk mi is az emberi kapcsolatainkban, és ennyire tényleg koncentrálnánk a másikra, úgyhogy engem egy picit így tanít. mert én magam a beadandó dolgozataimnál én inkább semennyire nem használom, pontosan azért, hogy véletlenül se lépjem túl azt a százalékot, hiszen azért pont amiatt, hogy szakirodalmakat használok fel, biztos, hogy lesz valamennyi egyezés, de azt gondolom, hogy el kell indulni ezen az úton, és mindenképpen jó irány, és én is nagyon hiszek abban, hogy a könyvtáraknak ebben komoly szerepe van.
Egyébként én ismerek olyan hallgatót, aki a szakdolgozatában már elég erőteljesen használta a ChatGPT-t, tehát bevezetőt írt vele, összegzést írt vele, ezzel adott címet a szakdolgozatának. Persze nem feltétlen vett át egy az egyben, amit eredményként kapott, de egy iránymutatásnak nagyon jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mondjuk hogy fogalmazzuk meg a gondolatainkat igazán jól, mondjuk egy fejezet után, akkor nagyon jó összegzést tud írni. És még mindig nem kell felhasználnunk az egészet, de mégis lehet, hogy egy kicsi időt nyerünk vele. Tehát erre is jó, csak ilyen esetben azért ezt jelezni kell a szakdolgozatban valahol, hogy használtuk a mesterséges intelligenciát hozzá, de például, hogyha szakirodalmat keresünk, akkor a ChatGPT ebben most már nagyon ügyes. Én például kértem tőle egyszer, hogy mutasson nekem olyan új tudományos cikkeket, amik a glutén érzékenységgel kapcsolatosak, bármilyen kutatás is legyen az. Alapvetően 3 vagy 4 találatot hozott, de most már nem csak úgy, hogy ott volt, hogy valamelyik folyóiratban egy cikk, hanem volt hozzá egy link, ami meg tudtam ezt nyitni, tehát hogy már nem egy ilyen halucináció volt. Viszont angol nyelvű, és hát azért csak egy szakcikk, amit én nem értek. És megkértem rá, hogy akkor ezt fordítsa már le, és egy kivonatot készítsen belőle. És nagyon gyorsan egy nagyon jól érthető szöveget alkotott. Nem hiszem, hogy teljesen tökéletesen, de hogy gyakorlatilag a lényeget le tudtam szűrni az egészből. És most már ott tartunk, hogy ha hozzáfér egy cikkhez, vagy bármilyen információhoz, ami hosszú, akkor abból, ha azt kérjük, hogy egy 10 mondatos kivonatot készítsen, akkor megteszi. Ha azt kérjük, hogy vázlatpontokban sorolja fel, hogy mik a legfontosabb megállapítások mondjuk egy kutatásnál, akkor ezt is megteszi. Nagyon jó diagramokat készít egy statisztikából. Szerintem nem rossz ezt használni, és azzal, hogy ezt használjuk, nem lesz kisebb eredmény mondjuk egy szakdolgozat megírása, vagy egy doktori disszertáció megírása, mert hogy a végeredmény, amit kiadunk a kezünkből, ahhoz ugyanúgy szükség van a mi fejünkben lévő információra, a mi tudásunkra, csak gyorsítunk a folyamaton, ahogy elérjük a végeredményt.
Attila, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt veled együtt gondolkodni arról, hogy mi lehet a mesterséges intelligencia és a könyvtárak jövője. Összegzésképpen én is azt mondhatom, hogy derülátóak vagyunk, és köszönjük azt, hogy hallgatják a Tittel podcastet.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Így szól mi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják az igazságról.
Valóságig nem tudok eljutni, mert minden ismeretemben benne van az alany, a szubjektum, én. Minden ismeretem szubjektív, mert én is benne vagyok. És éppen ezért minden ismeretem relatív. Én ilyennek látom, de más-másképp látja, hogy a valóság önmagában milyen, nem tudhatom. A Ding an sich, a dolog önmagában nem megismerhető. Én csak a jelenséget látom, a fölszínt. De hogy a valóság önmagában milyen? Van-e oka, van-e célja? Létezik-e erkölcs? Van-e Isten? A nagy kérdésekre válasz nincs. Csak a felszínt, a jelenséget látjuk, a felső sziporkázást. A valóság mélyéig eljutni nem tudunk. Mi következik egy ilyesfajta világszemléletből? Az, hogy igazság nincs. Csak vélemények vannak. ki így látja a dolgokat, ki úgy látja. Minden vélemény egyenlő súlyú, éppen ezért súlytalan. Mindent tolerálni kell. A másságot tolerálni kell. Csak egy dolgot nem tolerál, ez olyan toleránsnak tűnő modern világunk, azt, ha valaki még megpróbálja azt kimondani, hogy igazság létezik, meg is ismerhető. E szerint is kellene élnünk. Erkölcsi jó is létezik, az is megismerhető. Az szerint kellene az életünket, a világot alakítani. Az ilyen embert lesöprik a színről, azt mondják ódivatú, fanatikus, konzervatív, intoleráns. 2005-ben fogadta el a spanyol parlament az azonos neműek házasságának egyenértékűségéről szóló törvényt, gyermek örökbefogadás jogát is beleértve. Láttam a tévében ennek a szavazásnak a visszajátszását, döbbenetes volt. A végén, ahogy kijött az eredmény, fölálltak a képviselők, perceken át tapsoltak. Mintha az emberi történelem vagy kultúra egy nagy vívmányát érték volna el, mintha ez se lenne világos a modern ember számára, hogyha egy férfi és egy nő szereti egymást, abból élet fakad. Az természetes, az termékeny, túlcsorduló. Ha két azonos nemű teszi ugyanezt, abból nem fakad élet. Ott valami megsérült. Mintha a legalapvetőbb objektív tényeket a modern ember nem látná, nem akarná világosan látni. Nem sokkal később a spanyol törvénynek a megszavazása után Olaszországnak jelölnie kellett egy képviselőt az Unió egyik testületébe. És ők jelölték Rocco Buttiglionét, egy nagyon szimpatikus kereszténydemokrata politikust, aki ezt a spanyol törvényt tisztelettudóan senkit nem sértve, de nagyon határozottan kritizálta. Az Unió visszaüzent Olaszországnak, hogy jelöljenek valaki mást. Buttiglione nem kívánatos ember az Unióban. A tolerancia diktatúrája. Amikor mindent tolerálni kell, csak azt nem tolerálják, ha valaki még megpróbálja kimondani azt, hogy igazság létezik. Értelmes emberi nyelven azt kimondani, hogy igazság nincs, objektív igazság nem létezik, vagy az igazság nem megismerhető. Értelmes emberi nyelven sem magyarul, se angolul, se kínaiul ezt kimondani nem lehet. Mert ha az ember ezt kimondja, hogy igazság nincs, akkor ez a mondat sem igaz. Ha kimondjuk azt, hogy az igazság nem megismerhető, akkor én sem ismerhettem meg az igazságot. Ez a mondatom sem igaz. Értelmes emberi nyelven kimondani azt, hogy igazság nincs, objektív igazság nem létezik, nem lehet. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból született. A valósággal való találkozásból. Az ősember szavai valahogyan így születtek. Az ember megvan arról győződve, hogy igazság van. Ezzel találkozunk, ebből élünk, ezt látjuk, ezt sejtjük. Ebből születik az emberi gondolkodás. Értelmes emberi nyelven kimondani azt, hogy objektív igazság nincs, nem lehet. Hogy léteznek objektív erkölcsi törvények. Éles helyzetben ezt is minden ember tudja. Nem tudunk másképp gondolkodni. Ha lehető legliberálisabb embert megkérdeznénk, aki mondjuk azt gondolja, hogy hát erkölcs nem létezik. Voltak kannibál társadalmak, voltak többnejű társadalmak, ki ilyen, ki olyan. Objektív erkölcsi törvény nincs. És elmondanánk neki, hogy mondjuk Afrikában van egy törzs, ahol az a szokás, hogy minden évben egyszer egy kisgyereket elkapnak, megölik, megsütik, megeszik. Ez az abszolút liberális ember lelke mélyéig föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy ezt azonnal meg kell akadályozni, meg kell szüntetni. Ilyennek sehol a földön előfordulni nem szabad. Akármilyen annak a törzsnek a szubjektív véleménye, a kultúrája. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy objektív, erkölcsi törvény létezik. És mindenkinek ez szerint kellene élnie. Mai világunkat azonban sajnos elborítja ez a fajta fölvilágosodás korabeli zsákutca. Benedek pápának van egy nagyszerű gondolat sora arról, hogy mi is történt a fővilágosodás során. És azt mondja, hogy nem az történt a fővilágosodás kori lázadó modern emberrel, az emberiség nagy kamaszkorában, amikor azt mondta, hogy fölvilágosodtam. Nem kellenek atyáskodó tekintélyek, fölnőttem, nem kell egyház, nem kell Isten, ezek korlátok. Nem engednek boldognak lenni, szabad akarok lenni. Nem valami elvont filozófiai fordulatról van itt pusztán szó, hogy rádöbbent az emberiség, sajnos az objektív igazságot nem tudom megismerni, minden ismeretem szubjektív. Hanem egy sokkal mélyebb eseménysornak vagyunk a tanúi és részesei. A modern ember nem megismerni akarja az igazságot. Mert az sejti, hogyha megismerni akarnám a gyönyörű isteni törvényt, akkor e szerint kellene élnem. Alázattal ezt kellene kutatnom. Ebbe a harmóniába kellene beleillesztenem az életemet. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Benedek pápa így mondta, a modern ember nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testét, az életét, az anyagvilágot, a nyersanyagokat, a földgolyót, a saját elképzelése szerint neki senki nem mondjon meg semmit, az ő élete azt tesz vele, amit akar. Ez egy nagyon mély emberi döntés. Ebben a fajta zsákutcában van a mai nyugati kultúránk. Ez okozza hittől és a valóságtól való eltávolodását. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Kantnak a gondolatában, hogy minden ismeretünk szubjektív, van igazság. Hadd mondjak erre egy példát. Emberi és állati szemtől függetlenül színek az univerzumban nincsenek. A fénysugarak nem színesek, és a tárgyak sem színesek. A fénysugarak között mennyiségi különbség van. Egyiknek a frekvenciája kisebb, a másiknak nagyobb. Az ember azonban nem ezt látja. Az érzékelés során bennünk ez a mennyiségi különbség, a frekvencia különbség, ami számmal kifejezhető mennyiségi különbség, átalakul minőségivé. Én pirosat, kéket és zöldet látok, nem mennyiségi különbséget érzékelek, intenzívebb vagy kevésbé intenzív fényt, hanem minőségit, pirosat, kéket és zöldet. Valóban az emberi érzékelés, meg a színérzékelésre képes állatok érzékelése valamit a valósághoz hozzáad. Van ennek egy szubjektív része. Ez egy óriási igazság, amire Kant akkoriban rájött. Ezt az igazságot abszolutizálta, és ebből alkotott egy nagyon torz életszemléletet a modern ember. A magas filozófia már régen túl van ezen a fajta zsákutcán, ahova a fővilágosodás gondolkodása jutott. Többek között Martin Heidegger gondolkodása nyomán, aki rávilágított arra, hogy az igazság lényege nem annyira az alany és a tárgy megegyezése. Az alany nem valami különleges zárvány az univerzumban. Az ember, a személy nem egy különleges zárvány az univerzumban, amit ki kellene szednünk az objektív valóságok közül. A szubjektum is, az alany is része a nagybetűs, objektív valóságnak. Heidegger így fogalmazza, hogy a valóság, az igazság föltárul, az igazság egy esemény. Amikor a lét mélye föltárul és megszólal, a görög aléteia szónak az etimológiájából indul ki, aléteia azt jelenti igazság, de etimológiailag ezt jelenti görögül föltárulkozás, megnyilvánulás. Az embert Heidegger így nevezi da sein, itt lét, akiben a lét itt van és megszólal. Heidegger azt mondja, hogy a valóság mélye leginkább az emberben tud megszólalni. Megszólal a nyelvünkben. Megszólal a történelem nagy csúcspontjain. Szubjektumok által szólal meg az objektív valóság. Nagyon közel jön itt Heidegger gondolata a keresztény életszemlélethez. Mi is ezt mondjuk, hogy a valóság az Isten, a valóság mélye az emberen keresztül, az üdvtörténetben Mózesen, prófétákon, Krisztuson keresztül tárult föl és ragyogott föl. Heidegger azt mondja, hogy ami a legszubjektívebb, ami hitelesen szubjektív, az egyben a legobjektívebb. A kettő között nem ellentét van. Ha szeretném tudni azt, hogy miért van az univerzum, honnan van és miért van, mi az emberi élet, akkor talán nem csak a csillagászoknak a számításait, meg a kémikusnak a kémcsövét kellene megnéznem, hogy ilyen objektív ismeretekhez jussak, hanem lehet, hogy elsősorban meg kéne hallgatnom a Mozart requiemet, vagy ámulva megnéznem a Michelangelo Pietát, hogy miért van a világ, honnan van a világ, az leginkább az emberben tárul föl és szólal meg. Ami a legszubjektívebb, az egyben a legobjektívebb. A színek is, bár csak bennünk, meg a színérzékelésre képes állatokban vannak, csak a mi lényünkben, rajtunk kívül nincsenek. Mégis részei a valóságnak, abszolút objektívek. Ami a leghitelesebben szubjektív, az egyben a legobjektívebb. A kettő között nincs ellentét. A magas filozófia régen túl van ezen a zsákutcán, ahova 200 éve a nyugati filozófia jutott, mire ez lejut az egyszerű emberekig, ahogy a felvilágosodás is kb. 200 év alatt ért le minden egyszerű emberhez. Manapság utcaseprő, újságíró, mindenki így gondolkodik, ahogy a felvilágosodás tanítja, objektív igazság nincs, csak vélemények. Az én igazságom, az én életem célja. Ebben senki bele ne szóljon. Objektív erkölcs nincs, ízlés kérdése. Mindenki dönt. Amíg másnak nem árt, addig tegyen azt, amit akar. Lejutott a fővilágosodás a legegyszerűbb embereknek a szintjére, irányítja az életüket. Amíg a mai fordulat eljut reményeink szerint a társadalmunk egészéig, talán újra több száz évnek el kell tennie. Ez a fajta szemlélet, ahogy Rod Dreher a nagyszerű könyvében, a Benedeki Döntés című könyvben írja, olyasfajta, mint egy hatalmas vízözön. Elborítja a világot. Nincs annyi homokzsákunk, hogy teljes társadalmakat ettől a kicsit liberális értékvesztett szemléletmódtól, életmódtól megóvjunk, megmentsünk. Ennyi homokzsák nincs. A vízözönt megállítani nem tudjuk. De Dreher azt mondja, hogy lehet bárkát építeni, mint Noé a vízözön idején, hogy átmentsük az életet. A könyvnek a címe ezért is Benedeki Döntés, mert Szent Benedek a népvándorlásnak a hatalmas özönvize idején, amikor a teljes római birodalom elpusztult, könyvtárakat gyújtottak föl, épületeket romboltak le, embereket öltek százával, ezrével, tízezrével, úgy tűnt, hogy a régi világnak vége. Benedek mit csinál? Kolostorokat épít, kicsi erődítményeket. És ezekben átmenti az ókornak a bölcsességét, kultúráját 400-500 éven át. Ritkán gondolunk erre, hogy az ókor és a születő középkor között kb. 4-500 év van. 400 tájékán esik szét a római birodalom, és 800 tájékán sejlik föl a keresztény Európa. Újra egy civilizált, rendezett, szép világ. Eközött 4-500 év szörnyű anarchia van. Ebben a 4-500 évben a bencés kolostorok voltak, amik átmentették az ókor bölcsességét. És lassanként a fejedelmek látták, hogy ezekben a kolostorokban kincs van. Szépen énekelnek, írni, olvasni tudnak, földet művelnek, beteget gyógyítanak, ápolják a szegényt, és elkezdték küldeni oda a fejedelmek a gyermekeiket. És lassanként így történt, hogy a győztesek, a hatalmas pogány népek, germánok, szlávok, gótok átvették a legyőzöttek hitét. De a történelemnek egy nagy csodája. Nem fegyverek térítették meg ezeket a népeket. Ők győztek. Klodvig a fél világ ura volt. Senki őt rákényszeríteni arra, hogy megkeresztelkedjen, nem tudta. Ezt ő maga döntötte el. Rádöbbent a kereszténység titokzatos kincsére. Strier azt mondja, hogy minden keresztény otthon lehetne egy ilyen kis kolostor erődítmény Noé bárkája. Mi a kolostornak a lényege? Ő azt mondja, hogy kettő. Egyik az, hogy van fala. Egy keresztény otthonba is nem mindent szabadna beengedni. Annak egy szent és tiszta területnek kellene lenni. És a kolostor másik ismertető jegye, hogy a középpontja a templom. Egy keresztény otthonban is a legfontosabb az imádság, a megrendültség, a szeretet, az egység kellene, hogy legyen. Nem a tévé, nem a szórakozás, nem a nyaralás. Kicsi Noé bárkája lehetne minden hiteles keresztény otthon. Schrodrier azt mondja, hogy minden jó egyházi vagy keresztény szellemiségű iskola lehetne egy ilyen kis Noé bárkája. Olyan iskolák, ahol nem csak praktikus tudást tanítunk. Mai iskolákra sajnos ez jellemző, hogy használd a világot. Technikai tudás. Hogy kommunikálj. Nyelvek, komputerek. De hogy mi a világ? Hogy mit kéne kommunikálni? Hogy mi az emberi élet, arról alig-alig hall a mai gyermek. Egy jó iskolában sokat kellene tanítani filozófiát, történelmet, életszemléletet, művészetet, az ókornak a hatalmas remek műveit. Elvezetni a gyermeket az igazsághoz. Az igazsághoz, ami szabaddá tesz minket.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.